Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap pünkösdöt ünnepeljük, amely a húsvéti időszak méltó megkoronázása, írja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe, amely az apostolokra leszállva erősítette hitüket és küldte őket az evangélium hirdetésére. Az ünnep egyben arra emlékeztet bennünket, hogy a Szentlélek jelenléte ma is él és munkálkodik közöttünk. Köszöntsük együtt a pünkösdöt és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezesse életünket és közösségeinket, írta az MKPK. A háborúból való kimaradás fontos eszközének nevezte Orbán Viktor a Nemzeti Békepárti Egység felmutatását az európai parlamenti választásokon reggel a Kossuth Rádiónak nyilatkozva. A miniszterelnök szerint nem indokolatlan összefüggésbe hozni a szlovák kormányfő elleni merényletet ezzel, erőteljes erőközpontok érdekeltek abban, hogy az orosz-ukrán háború folytatódjon. Nekünk alapvetően nem ideológiai, hanem gazdasági kapcsolatokra van szükségünk, kelettel és nyugattal egyaránt a jövő csúcs technológiában, erről is beszélt a kormányfő. A Robert Fico elleni politikai motivációjú merénylet egy súlyos támadás a szlovák demokrácia, valamint a népakaraton alapuló szuverén szlovák politika ellen, írt a Facebook oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter reggel telefonon érdeklődött Peter Zigánál, a szlovák parlament ideiglenes elnökénél, a szerdán meglőtt szlovák kormányfő állapotáról. Elmondása szerint egyre reménytelibb a helyzet. Fegyverszállítások és nukleáris háborúról való fantáziálás helyett végre igazi béketárgyalásra van szükség, közölte a tárcavezető a Facebook oldalán. Szijjártó Péter azt írta, most 75 éves az Európa Tanács, amire meg platform lehetett volna a béketeremtése, de az oroszok kizárása után ez a lehetőség itt elveszett. Arról tájékoztatott, a tanács ma is el akart fogadni egy határozatot, melyben csak és kizárólag az ukrán elnök béketervét akarta elismerni megfontolandó és támogatandó békeformulaként, de az igazi béketárgyalás csak akkor jöhet létre, ha minden háborúzó fél ott ül majd az asztal körül, hangsúlyozta. Hónapokig tartó áramkimaradásokra számítanak Ukrajnában az ország energetikai infrastruktúrájára mért folyamatos orosz támadások miatt. Az utóbbi időben fokozott légicsapások érték a hőerőműveket és vízi erőműveket. Az extenzív korszakot lezárva, a magyar gazdaság egyre inkább átkerül az intenzív fejlődés szakaszába, amikor jelentősen nő a hozzáadott érték, mondta a pénzügyminiszter Kaposváron, ahol támogatásáról biztosította a városban tervezett okosipari beruházást. Varga Mihály a leendő Tudományos és Innovációs Park színhelyén hangsúlyozta, a magyar gazdaság bebizonyította, hogy képes csúcs technológiás termékeket előállítani. Arról is beszélt, hogy az elmúlt 10 évben sikerült elérni azt a célt, hogy 1 millióval több embernek legyen munkája. Itthon 609, a szomszédos országokban 621 forint volt a benzin átlagára. A dízel esetében ugyanakkor fordított a helyzet, itt 607, a környező államokban 597 forint, közölte kísérleti statisztikai jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az üzemanyagkereskedők megértették és elfogadták a kormány szándékait és céljait, így az elmúlt hetekben jelentős árcsökkentést hajtottak végre, reagált az adatokra Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A Magyar Falu Program keretében 2019 óta több mint 3200 utca újult meg, 1300 járdát újítottak fel, és több mint 100 kerékpárút szakasz készült el a magyar kistelepüléseken, sorolta a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár a Vas vármegyei magyar lakon beszélt, ahol átadta a felújított Boldog Brenner János utcát, valamint a hozzácsatlakozó, a Szőlőhegyre vezető több mint 1 kilométeres útszakaszt. Ismét lehet pályázni a Családbarát munkahely címre, amelynek célja a munka és magánélet egyensúlyának elősegítése, jelentette be a családokért felelős államtitkár. Hornung Ágnes ismertetése szerint a pályázat összesen 100 millió forint keretösszeggel áll rendelkezésre, és a sikeres pályázók akár 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak. Az idei kiírása június 30-áig lehet jelentkezni, a részletek az Emberi Erőforrás Támogatás kezelő honlapján érhetők el. Két héttel a határidő lejárt előtt már 12.150-en jelezték, hogy az Európai Parlament magyar tagjainak választásán a 147 külképviselet valamelyikén akarnak voksolni. Az EP választáson azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a voksolás napján június 9-én nem tartózkodnak Magyarországon, a nagykövetségeken és konzulátusokon szavazhattak. Ehhez május 31-én 16 óráig kell kérniük a külképviseleti névjegyzékbevételüket. Végül az időjárásról. Holnap kezdetben felhősebb, majd derült lesz az ég, kevés helyen kialakulhat zápor, esetleg zivatar, sokfelé élénk szél fúj majd. A hőmérséklet szombaton hajnalban 11-12, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem lesz baj, mert én vigyázok mindenki. Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Megjelent Szinetár Miklós önéletrajzi trilógiájának a második része. Bemutatták az Eiffel műhelyházban a Fra Diavolót. A rendezője ennek is Szinetár Miklós, a címszerepet Bancsér Gergely alakítja. A Nemzeti Színház legújabb bemutatójának, a King Lear Show-nak a titkaiba a dramaturg Kozma András avat be. Pünkösd vasárnapján, május 19-én kezdődik, és szeptember 11-ig tart a Margit Szigeti Színház idei évada. Ónodi Eszter az egyik főszereplője a Katona József Színház Jócaká című előadásának, de a május 23-ai Csini Baba Tánzdal Fesztiválon is hallhatjuk őt majd énekelni. És május 24-én látványos showval érkezik a Lord of the Dance című produkció az MVM Domba. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Szinetár 2. Önéletrajz szerűség és egyebek. Ezzel a címmel jelent meg a nagy sikerű első után, most már a második kötet Szinetár Miklós Kossuth Díjas rendező tollából. A 92 éves szerző szórakoztatóan szubjektív írásai az 1957 és 1990 közötti időszakáról szólnak, Szinetár legaktívabb alkotói periódusáról. De az örök ifjú rendező ma is aktív, olyannyira, hogy az Eiffel műhelyházban május 11-én volt a premierje Daniel Auber rabló operájának, a Fra Diavolónak, amit a tanár úr már ötödjére rendezett meg, először 1954-ben, 22 évesen állította a színpadra a nálunk viszonylag kevéssé ismert művet. Erről is beszélgettünk, de először a könyvről kérdeztem.
Ennek rendkívül sok története van, és a nagy vonzereje ezeknek a köteteknek, hogy nagyon szórakoztatóan tud mesélni, anekdotázni. Könnyű előhívni a múltból ezeket a történeteket, vagy csinált jegyzeteket annó, hogy emlékezzen?
Hát ez vegyes. Volt, amiről jegyzetem van tényleg. Volt, ami hétfőn nem jött elő, de szerdán előjött. Az első kötet könnyebb volt, mert ami 50 évvel ezelőtt volt, azra simán emlékszik az ember. Már ami 30-40 év, ott már megkopik, de azért még mindig emlékszem. A harmadik kötet, ha meg tudom én, lesz a nagy kihívás, mert minél közelebbi a történés, annál kevésbé jut eszembe, de hát még örülök neki, hogy sok minden jut eszembe. Ami az anekdotát illetve, hogy azok jobban megmaradnak, egy-egy történet. Voltak, akik bíráltak engem, hogyha sok az anekdóta, tehát én ezt vállalom és szeretem, mert a Biblia is egy anekdóta csokor.
Meg azt gondolom, hogy nyilván egy ilyen írói technikája is az, hogy minél szórakoztatóbb legyen a könyv, hiszen az egész életében, amikkel foglalkozott, az is tulajdonképpen a szórakoztatóipar része volt. Legyen az opera, operett, televízió, filmek.
Nézd, elmondtam mindig, hogy én egy életen át nagyon szerettem magam jól érezni, és nagyon örültem annak, akik körülöttem vannak, azok is jól érzik magukat, akikkel együtt dolgozom, együtt élek. A könyvem is tulajdonképpen olyan, hogy nem rejtvényeket óhajtok feladni. Csak arra büszke vagyok, vagy lehet ezt elítélni, hogy igyekszem különböző történéseket egyszerűen és röviden összefoglalni, kvázi széljegyzetek és irodalmi hivatkozások nélkül. Úgy, ahogy a dolgok megtörténtek, pontosabban, ahogy én emlékszem rájuk.
Így könnyebben fogyaszthatók is. Ez is cél?
Nem. Színházban mindig cél az, hogy minél jobban olyan legyen, ami a közönségre hat. Itt a fő szempont az, hogy a saját véleményemet valamilyen formában. Ugye egyszer egy könyvem, merem ebbe azt írtam, hogy az írás egy kicsit számomra is meg egyáltalán durvát fog mondani, olyan, mint a kutya pisi. Mennek a kutyák s pisilnek azért, hogyha arra megy egy másik kutya, fölismeri a szagot, és hagy maga után valami emléket, amit az ismer föl, aki ugyanoda való, én is igyekszem magam után valami emléket hagyni, gondolatokba, történetekbe.
Hát biztos, hogy az első nagyon fontos emlék, és az még nem ennek a könyvnek a időtartamába esik, amikor megrendezte a Csárdás királynőt, azt a fantasztikus, ikonikusan fontos előadást Honti Hannával, Feleki Kamillal, amin szerintem generációk nőttek föl, mert szerencsére a tévé is rögzítette ezt az előadást.
Bár attól nem vagyok boldog, meg kell, hogy mondjam, mert az előadás az 1954, tévé rögzítés 1966. Akkor már egy 12 éves előadás, ami azért még romjaiba is olyan, mint az eredeti, de már romjaiban.
De hát azért ez mindenképpen az ön nevéhez fűződik. Igen. És ezzel eljutottak külföldre is.
Hát hogy?
Szovjetunióba is, ugye?
Igen. Hát megértem, ugye, hogy a Szovjetunióba eljutott, akkor Moszkva után elvittek minket Leningrádba, és Leningrádból külön visszahozták a színházat, mert a Hruscsov még nem látta, és elterjedt annyira a híre, hogy vissza kellett hozzá. És volt Olaszországban, Németországban. Igen, ez nagy nemzetközi siker volt, de hát azóta sok idő elmúlt. 22 éves voltam.
Ugye említett, hogy 66-ban történt a felvétele ennek az előadásnak, de 66-ban volt az első táncdalfesztivál is, és az ehhez fűződő emlékei már ebben az újabb második kötetben benne nagyon is megjelennek.
Igen, hát az életemnek nagyon fontos része volt a televízió. A legaktívabb 28 évemet ott töltöttem, és ott hagytam magam után egy olyan televíziós műsor tömeget, ami hát azért elég egyedülálló Európában.
A tévében 1990-ig ott volt. Mikortól pontosan?
1962-től.
Húha, tehát majdnem a kezdetektől. Az opera, mint olyan, az mikor jött be az életébe?
Kétszer jött be, egyszer, mint 15 éves diák, két éven keresztül a harmadik emelet oldal második sorból minden áldott este minden előadást megnéztem. Kotorolta meg a repertoárt, mert nagy szerelmem volt. Másodszor szervezett formában, 1951-ben a Magyar Állami Operán szerződtetett ösztöndíjasának. Négyen voltunk az első ösztöndíjasok, Belis György, Házi Erzsébet, Gáncs Edit és én.
Opera szakon is végzett?
Opera szakra átjártam a Zeneakadémiára egy-egy tanszékre, de a színművészeti tanított Olá Gusztáv operarendezést és Nádasdi Kálmán is.
Volt a vezetője is az operának, ez pontosan mikor volt időben?
Kétszer voltam, egyszer 1996-tól 2001-ig, és egyszer 2002-től 2005-ig.
Ez is egy szép hosszú időszak, a tanítás.
Az 51 év volt, megszakítás nélkül.
És mindez a Színház és Filmművészeti Főiskolán, illetve később egyetemen, ugye?
Igen, és onnan, mikor eltávoztam, mint professzor emeritusnak választottak, 51 évet töltöttem ott.
Ha tudna sorrendet tenni televízió, opera, tanítás között?
Az opera az anyám, televízió a gyerekem, főiskola az élettársam.
Most lesz egy újabb rendezése, a Fra Diavolo. Ugye már nem először, hanem ötödik alkalommal rendezi.
Ötödik alkalommal rendezem. Először azt is 22 éves koromban rendeztem, a Gördülő Operába, másodszor az Erkel Színházba 1959-ben, harmadszor Genovába 1965-ben, azután a Színművészeti Főiskolán 82-ben, és most itt. Nagyszerű darab, én nagyon szeretem. Azért játsszák ritkán, mert van benne egy nagyon nehéz tenor szerep, amit nagyon nehéz elénekelni.
Ki fogja itt énekelni?
Boncsér Gergely és Béri Benyámin.
Miről szól ez az opera, rabló opera? Nem nagyon
ismert. Ugyanaz a téma tulajdonképpen, mint a Don Giovanni, hogy van egy bandita, de nagyon szeretetre méltó és tehetséges. És hát a közönségnek a dilemmája az, hogy mi a fontosabb, az, hogy csak kártékony és bandita, vagy az a fontosabb, hogy nagyon tehetséges és szeretetre méltó.
Izgalmas a darabnak a befejezése. Ugye mondta, hogy többféle befejezése lehetséges. Igen. Három is, de ön kitalált egy negyediket. Igen. Eddig milyen verzió?
Eddig a banditával három dolog történt. Az egyik verzióba elfogják, a másikban lelövik, a harmadikban megszökik, eltűnik. Itt egy negyedik van, de ezt nem árulom el. Meglepetés.
Szénetár Miklóst hallották önéletrajzi trilógiájának most megjelent második kötetéről és a Fra Diavolóról, amit május 11-én az ő rendezésében mutattak be az Eiffel Műhelyházban. A címszerepet az előadásban, az első szereposztásban Boncsér Gergely játsza. Őt kérdeztem.
Fra Diavolo. Vannak ilyen hősök a világirodalomban, operairodalomban, ilyen ellenállhatatlan, ám, hogy is mondjam, csak ennyi-bennyi csúnya lelkű hősök. Most azért beszélek így Fra Diavolóról, mert nem lehet őt nem szeretni, miközben azért komoly erkölcsi aggályaink lehetnek az ő személyiségét illetően. Hálás egy ilyen szerepet játszani?
Azt kell mondjam, hogy nagyon, és magam sem számítottam rá, hogy ennyire fogom szeretni. Egy szempillantásra éred be bennem a karakter, és szinte a színpadon döbbenek rá, miközben próbálok váltogatni tényleg jelenetem belül, vagy egyik másodpercre a másodpercre akár a Diavolo és a Márki karaktere között. És rádövök, hogy egyszer csak egy Don Giovannit játszom, utána egy gonosz hőst, akit általában csak a baritonok szokták énekelni az operákban, és akkor utána pedig egy úriembert kell játszanom. Tehát, hogy legalább három főszín közül kell húzogatnom elő a repertoáromból, tényleg akár jeleneten belül, azt kell mondjam, hogy imádom. Tényleg, fantasztikus, és gonosz, de nem lehet nem szeretni.
Vannak abszolút prózai előadások is, ahol pont ez a feladat egy színésznek, hogy sokféle karaktert kell adott esetben megjeleníteni, pláne egy bohózatban, ahol 2, 3, 4 szereplőt is adott esetben pillanatról pillanatra váltani. Itt annyival több a feladat, ahogy említette, hogy még a hangot is kell váltani. Nem mindegy, hogy milyen magasságban énekel, és ehhez képest egészen más karakter jön ki a hangból is.
Nálunk általában azért a karaktert mindig megsegíti maga a zene. Az operán belül azért karakterváltás nem igazán szokott lenni. Tehát mi nem vagyunk hozzászokva, mi énekesek ehhez a fajta játékhoz, pláne az operán belül. Még operetben megeshet. Úgyhogy ezért is mindenféleképpen egy extra feladat, de hál' Istennek ráéreztem az ízére, és jól is érzem benne magam.
Ugye a drámákban az ilyen álságos karaktereknek bukniuk kell.
Ennek a végén nem árulom el, hogy bukik-e vagy sem. Maradjunk abban, hogy én azt gondolom, hogy igazságos vége van. Tanár úr ugye 5-5-szörre rendezi a Szénetár Miklós tanár úr. Ő is elspoilerezte, hogy ez most egy másik vég lesz az eddigiekhez képest is. Nem vagyok tisztában az eddigieknek pontosan a fináléjukkal, de ez nagyon jól sikerült. Én azt gondolom, hogy ez nagyon mai is, és igazságos is. Élvezetes, egy vidám zene. Ezt eljönni, megnézni, felüdülés, és az ember mosollyal a száján fog hazamenni.
Azon gondolkoztam, miközben néztem, hogy miért nem olyan népszerű ez az opera itthon Magyarországon, mint például a sok-sok Mozart opera, hogyha már Don Giovanniról beszéltünk, vagy a Verdi operák, vagy a Rossini operák, vagy mondjuk egy Bizet Carmenet. Nagyon-nagyon szeret beülni a közönség, tehát vannak abszolút sláger operák. Hogyha az operaházak azt akarják, hogy jön a közönség, akkor mindenképpen olyan csalogató zenékkel kell behúzni, amilyen például a Fra Diavolo is.
Én szerintem ez azért alakulhatott így, mert a miértjét azt nem tudom, de hogy igazán nagy sláger nincs belőle kiragadva. Tehát se a gálákon, sehol nem szedik elő, hogy csak az, mint akár a Sevillaiban, hogy akkor a belépő, vagy duettek. Ebben igazából nem szoktak semmit így énekelni. Bár meg kell mondjam, hogy a Fra Diavolónak az áriája az egy nagyon mutatós ária, és talán mi magunk számára is világossá válik, vagy mi is újra felfedezzük ezt az áriát, és majd máskor is felcsendülhet akár egy gálán. A zenéje olyan inkább, hogy a történettel együtt él meg. Úgyhogy talán ezért is van az, hogy nem lett annyira közismert, de mondom, nem tudok jó választ adni, mert egy kicsit én is értetlenül állok a dolog mellett. Mi most mindannyian, akik benne vagyunk, mi is most fedezzük föl, és nagyon szeretjük, és nagyon vágyjuk azt, hogy esetleg ezt sokkal többször előadhatjuk, majd mert mi is azt gondoljuk, hogy ez egy közönségkedvenc darab lehetne.
Az Eiffel Műhelyházban mutatta be az opera Daniel Ober Fra Diavolo című rabló operáját Szénetár Miklós rendezésében, Boncsér Gergellyel a címszerepben. Most ismét hallgassunk bele a műbe.
Thank you.
május 10-én mutatta be a Nemzeti Színház a King Lear Show-t, Kirill Fokin művét, amit az édesapja Valerij Fokin állított színpadra. A King Lear Show-t Shakespeare Lear király című drámája inspirálta. A darabban zajló cselekmény egyik központi motivuma a Lear Corporation, a világ legnagyobb média holdingja, melynek a jövője forog kockán. Lear, a Lear Corporation elnöke próbára akarja tenni három lányát, hogy eldönthesse, kire hagyja média birodalmának vezetését. Végül azonban a saját próbatételét kell kiállnia, mindezt egy élő show műsorban. Lear talán az egyetlen olyan szereplő, aki elhiszi, hogy mindaz, ami a színpadon a történet szerint zajlik, az maga a valóság, és az előadás végén a saját csapdájába esik. Az előadás egy tragikomikus színpadi látomás, melyben felbukkannak Shakespeare idézetek, és a főszereplő őrült lázálmán keresztül Lear szelleme szólítja meg a közönséget. A King Lear Show főszerepét Schnell Ádám játsza, a lányait Söptei Andrea, Tóth Augusta és Polyák Anita alakítják. A darabot Kozma András fordította, és ő is a dramaturgia az előadásnak. Vele beszélgettem. A rendező és az író két Fokin.
Valerij Fokin a rendező, Szentpétervári Alekszandrinszki Színháznak a művészeti vezetője, az orosz színházi élet egyik kiemelkedő alkotója, és a szerző maga, az a fia, Kirill Fokin, fiatal, de már nagyon komoly munkássága van. Regényei jelentek meg, drámakötetei, és itt a Nemzeti Színházban is ez már a második darab, amit tőle színpadra állítunk. Tavaly volt ugye a Rex. Nagyon ritka egyrészt, amikor apa és fia együtt dolgozik, de pláne amikor az egyik a szerző, a darab írója, aki ott ül egyébként a próbákon, és időnként konzultálnak is arról, hogy ezt ő hogyan értette, időnként Kirill tanácsokat is ad az apjának, van úgy, hogy húzunk, hozzáírunk, tehát hogy ez egy élő alkotó folyamat egyébként. Színészekkel együtt.
Ugye a Lear király alapvetően arról szól, hogy Lear megpróbálja megoldani az utódlást, átadni a hatalmat. Sokféle Lear parafrázis született már. Ez egy vadonatúj értelmezés, rettentően alkalmazkodva a mai viszonyokhoz.
Nem véletlen az, hogy nem Lear király a címe az előadásnak, hanem King Lear Show, mivel ez egy önálló színpadi mű, fölhasználva az eredeti Shakespeare Lear motivumait, történetszálait, egyes szereplőit, de valójában ez egy újra teremtett Lear király a mai viszonyainkra alkalmazva, sőt, azt mondom, hogy mintha egy alternatív univerzumban lennénk egyébként, hiszen egy Lear Corporation nevű világméretű média holding vezetőjéről beszélünk, Lear-ről, aki úgy dönt, hogy szeretné átadni az irányítást a lányainak, Gonerilnek, Regánnak és Cordéliának, tehát átszűrődnek a Lear történetből az alapmotívumok, sőt, idézetek is elhangzanak Lear-től, mármint Shakespeare-től, a Lear királyból, de az egészet egy egészen más kontextusba, egy nagyon kortárs kontextusba helyezi a szerző, illetve a rendező, egy olyan világba, ahol a hatalom az már egy ilyen virtuális hatalom már válik, és az emberek tudatát befolyásolja. Tehát szerintem egy rendkívül érdekes olvasata és újragondolása és értelmezése az eredeti Shakespeare műnek.
Kiváló színészek vannak ebben az előadásban.
Hát a színész válogatás nyilván olyan értelemben alkati szempontból történt, hogy ebben a groteszk, abszurd színpadi játékban ki az, aki leginkább meg tudja jeleníteni ezt a kettősséget, tehát a darab szarkasztikus humorát, iróniát, és tragikumát is egyszerre. Nagyon fontos, hogy itt, ahogy a rendező is fogalmazott, egy ilyen látványos, harsány csomagolásba helyezett tragédiát láthatunk, talán fogalmazhatunk úgy, hogy tragikomédiát. Ezért nagyon fontos a színészeknek ez a sokszínűsége, hogy tudjanak ironikusak lenni, el tudjanak távolodni a szereptől, de mélységesen bele is tudjanak helyezkedni, képesek legyenek a nagy, tradicionális, veretes színházat is megjeleníteni, de ugyanakkor akkor egy ilyen teljesen kortárs megszólalásra is képesek legyenek. Na most, ami a látványvilágot illeti, abból kell kiindulnunk, hogy ez az egész történet tulajdonképpen egy tévéstúdióban zajlik. Egy ilyen multimédiás kavalkádban veszünk részt, folyamatosan változik a tér, a díszlet, ugye használjuk a színpad technikát, a trégereket, videóvetítést, tehát a nézők minden érzékét megszólító előadásról van szó, és adott esetben lehet, hogy közvetlenül is kiszólnak a nézőkhöz. Olyan mint hogyha egy valóságsók felvételén lennénk, de menet közben a néző egyszer csak rádöbben, hogy újabb és újabb terekbe kerül, és nagyon gyakran nem is tudjuk eldönteni, hogy ez most a valóság, vagy még a show része. Folyamatosan játszik a rendező és a színészek azzal, hogy mi az irónia, mi a komoly, és tulajdonképpen talán csak a legvégén derül ki nézők számára is, hogy mi is történt a színészekkel, mi is történt velük az előadás folyamán.
Kirill Fokin, King Lear Show. A Nemzeti Színház legújabb bemutatójáról Kozma András dramaturgot hallották. Május 19-én pünkösd vasárnapján nyit a Margit Szigeti Színház, és egészen szeptember 11-éig várja a közönséget. Színházi és táncelőadások, könnyű és komoly zenei koncertek, klasszikus balettek és operák, igazi műfaji sokszínűség jellemzi a széles programkínálatot. A Margit Szigeti Színház igazgatója Bán Teodóra. Most őt hallják.
Most már nem várjuk meg a közszínházak zárását sem, mint azt a korábbi években tettük, mert az volt a szlogenünk, hogy a közszínházak zárnak, a szabadtéri színházak nyitnak. Ma már nem várjuk meg, mert az időjárás is kedvez nekünk, tehát május 19-én nyitunk ki, egészen szeptemberig szinte minden nap van eseményünk és programunk. Azt gondolom, hogy olyan közösségi tér és helyszíné alakult át a Margit Szigeti Színház, ami lekövette azt az igényt, amit a közönség kíván. Ez a mindenki színháza, ez több mint színház. Ez maga az élmény, ha kijössz a Margit-szigetre, ott van a víztorony, a kilátóval, ott vannak a bisztróink, a kávézóink, gyönyörű zöld környezet, hatalmas 600 négyzetméteres színpadról beszélünk, 3000 fős nézőtérről beszélünk, backstage látogatásról.
Május 19-én nyit át a Margit-szigeti Színház, mégpedig a Mária evangéliumával, és utána mik a következő nagyon fontos produkció?
Májusnál maradunk, akkor május 19, pünkös vasárnapon nyitunk, aminek az esti előadása az a Mária Evangelia Rókipara lesz. Napközben egyébként a Csillagszemű Gyerektánc Együttes fog egy nagyon helyes kis programot összeállítani, és családi napot tartunk, amikor is Pünkösdi Királyfit és Pünkösdi Királylát is választunk. Ezt követően pedig gyereknapunk is lesz, május 25-én, akkor pedig az Így neveld a sárkányodat egy nagy szimfonikus zenekarral kísér, maga a nagy filmet vetítjük le hatalmas kivetítőn, ennek már hagyománya van a Margit-szigeti színházban. Ez a filmzene koncert. Egyébként a filmzene koncerthez kapcsolódóan, mert az majd augusztusban lesz, a Macskafogót is elhoztuk, mert most a klasszikus filmre készült egy magyar filmzenei koncert változat, ami a Margit-szigeti Színházban lesz a bemutatója egyébként. A Petőfi Centenáriumra készült a Szabad Akarat produkció. Ez egy koncertszínházi előadás, Soblóher Barbarával, a Blaha Louisiana énekeseivel, zenészeivel, Ember Márkkal és további előadókkal, Almási Tóth András rendezésében. Június 4-én az összetartozás koncertje van, ahol egyébként a Nemzeti Filharmonikusokkal most már évtizedek óta közösen ünnepeljük ezt az évet. Balázs János a sztár vendégünk. Majd még júniusban érkezik Bradley Jaden, aki a West End Színház musical sztárja, és egy világkörüli turnérnak az egyik állomása Budapest, és egy nagy musical show-t állít majd a szabadtéri színpadra az ő zenekarában. Június végén mutatjuk be a Szevillai Borbét, Kár Csaba rendezésében, és az Operaház kiváló művészei. Rajna Martin lesz a karmestere egyébként az előadásnak. Július első hétvégéjén az Elita Musical mutatjuk be a Győri Nemzeti Színház és a Margit Szigeti Színház közös produkciója. Egy francia balettársulat, a Perjo Kács érkezik, a Hatjuk tovább valami. Nagyon-nagyon szeretek, és egy kiváló társulatról beszélünk. Egyrészt ugye klasszikus alapokon dolgoznak, másrészt pedig kortárs mozgásvilágot is hoznak az előadásba. Jonathan Tettelmant július végén érkezik. Párizs éjjel egy Jacques Offenbachnak egy zenei válogatásából készítünk egy nagyon izgalmas szimfonikusokkal kísért táncprodukciót. Érkezik a Száztagú Cigány zenekar. Lesznek a fiatalok, a Kártágó 45 éves, az Anna and the Barbie Szent Iván éjszakáján 20 éves jubileumát ünnepelünk, Karamell visszatér. A Katan Club Singers érkezik a hangos filmkoncertjével. Budapest Bár is visszatérő vendégünk, Kökény Attila és Rakoncai Viktornak az első nagy koncertje lesz a Margit Szigeti Szabadszínházban július hónapban. A műsor füzetben meg a weboldalunkon, a www.margitszigetiszínház.weboldalon gyakorlatilag minden megtalálható.
Bán Teodóra beszélt a Margit Szigeti Színház programjairól. A szezon május 19-én kezdődik a Mária Evangéliuma című rockoperával. Ebből hallgassuk meg ízelítőnek Mária áriáját.
Részeg vagyok az örömtől, részeg, mámort érzek, mint bárki, mint bárki.
A Katona József Színház legújabb bemutatója Horváth Péter drámája A Jócakát. Ebben az édeskeserű visszaemlékezésben jelen van egy szívfájdító családi történet, egyben mindannyiunk közös múltbeli évtizedei, nemzedékek, családtagok egymást vádló emlékei. Mindezt a rádióból csordogáló, vidámságra szánt operettdallamok teszik még fájóbbá és viccesebbé. Az előadás rendezője Aser Tamás, az anyát Ónodi Eszter alakítja. Vele beszélgettem.
Horváth Péter a saját családját írja bele ebbe a történetbe. Ő maga is benne van Kocsis Gergő alakításában, és benne van a mentálisan beteg öccse, akit Keresztes Tamás alakít, és te vagy ezeknek a fiúknak az anyukája, az egykori Békés Csabai színésznő. Érdekes flashbackek vannak ebben az előadásban, ide-oda megyünk a múltban, attól függően, hogy ugye a főhősünk, a Keresztes Tamás által alakított figura hogyan emlékezik vissza, és ebben hogyan illeszkedik bele akár az édesanyja, akár a Bezeredi Zoltán által alakított édesapa képe. Te nagyon-nagyon sok arcodat megmutatod, nagyon-nagyon sok korodban megjelensz, úgyhogy egy igen-igen széles spektrumon kell alakítani ezt az édesanyját, aki önmaga is egy meglehetősen problematikus személyiség volt. Nem véletlenül lettek problematikusak a gyerekei is. Neked, mint színésznőnek nyilván ez egy roppant érdekes feladat, hogy ilyen sokféle arcot lehet megmutatni egy szerepen belül.
Igen, ez valóban egy nagyon kedves szerep, ami szívemhez most úgy érzem, hogy nagyon közel áll. Dacára annak, hogy maga a színdarab nem egy hagyományos értelemben vett színdarab, tehát aminek van egy lineáris eleje, közepe, vége, hanem ugrál az időben össze-vissza, tényleg annak a függvényében, hogy a főszereplő sérült fiatalembernek éppen mi jut eszébe valamiről. Tehát ilyen szempontból az én dolgom sem könnyű, hiszen nem egy ívet járok be az elejétől a végéig, hanem én magam is ugrálok, hol egy 50 éves, ez a bizonyos kicsit befutcsolt pályájú színésznő vagyok, hol a pálya elejére visszaugrunk egy jelenetre a fiatalkori anya szerepbe, hol pedig már ugye egy haldoklónak vagyok megmutatva. Tehát, hogy ez egyfelől nyilván igényel bizonyos fajta technikai felkészültséget, hogy az ember nagyon gyorsan tudja váltogatni ezeket az állapotokat, ezeket az arcokat.
Hát igen.
De ugyanakkor meg maga ez a karakter, ez a félre sikerült pálya, akinek megvan a drámája, hogy ugye azért sikerült félre az ő pályája, egyrészt mert ugye az 56-os forradalom miatt a férje börtönbe került, neki el kellett válnia tőle, kirúgták a színházból, elvették a lakásukat, tehát már van egy nagyon-nagyon erős csomag, ami már egy hátráltató dolog, de ugyanakkor ez a sérült fiú, aki miatt tulajdonképpen feláldozta ő a karrierjét. Ők együtt éltek szimbiózisban, nem tudom, hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, ami ugye összenöveszt két embert, de hogy ennek a két embernek a kapcsolata semmiképpen nem egy harmonikus és nem egy milyen csodálatos valami, hanem rengeteg konfliktussal, rengeteg nyüggel, rengeteg problémával jár. De ugyanakkor ebben a nőben mégiscsak az önfelmentés. Az egy őszinte megbánás, hogy mit rontottam el, miért lett az én sorsom ilyen, és erre vannak nagyon-nagyon fordulatos és bizonyos értelemben vicces, bizonyos értelemben tragikus megfejtései, hogy miért alakult az ő sorsa így. Van egy nagy önfelmentő monológ, és abban annyi minden benne van. És ez olyan fajta szerep, amit most ugye bemutattuk, nem tudom, két hete, volt belőle talán három előadás, és még úgy látom, hogy úristen, mennyire más lesz még mondjuk egy év múlva az a darab, mert annyira sok réteget ad ez a szerep mindannyiunk számára, hogy még mennyi kibányászni való van benne.
Nagyszerűek a színészek, akik körülötted vannak, ugye említettem Keresztes Tamást, aki csodálatos, és valamennyire nekem eszembe jutott a Egy őrült naplója előadásban való alakítása, hiszen itt is tulajdonképpen egy őrültet játszik. Vannak jobb pillanatai, vannak rosszabb pillanatai. Kocsis Gergő az írót testesíti meg, ő aki tudja, mit kell csinálni, tudja, hogy kell csinálni. Ő az erős, Bezeredi Zoltán ugye az alkoholista apa, akit leültettek, és megvisaklott a pályája, és van épp elég baja neki is, tehát ő is megrodjant, és azért lett olyan, amilyen. És ott van még ugye Elek Feri, aki több szerepet
igen, bírósági orvost játszik, bírót játszik, és egy ilyen hivatalszolgált, és hasonlóképpen Pálos Hanna és Pásztor Dániel, akik igazán sok szerepben feltűnnek.
Ugyanez egy mai mű, de mégis ez egy viszonylag hagyományos előadás, és Az a helyzet, hogy ebben az egészen tragikus életű családban mégis nagyon jó menni veletek.
Én is pont ezt érzem egyébként, hogy olyan gyorsan beszippantja a nézőket, tehát tudnak menni ezekkel a figurákkal, vagy ha nem is tudnak menni, de legalább tudnak kapcsolódni hozzá valahogy, akár jó, akár rossz értelemben, tehát hogy részévé válnak ennek a mesének arra az estére, és nem pedig egy kicsit eltartottan kívülről szemlélik és véleményezik a színpadon látottakat. Nekem különösen kifejezetten nagy élmény volt újra az a Ser Tamással együtt dolgozni. Mi az Abigail buliában dolgoztunk utoljára, ami szerintem legalább 8 éve volt, vagy nagyon-nagyon régen. Valahogy nem osztott össze bennünket az élet azóta, és hát tényleg be kell látnom, hogy ma majdnem 30 éve vagyok a pályán, de hogy vele együtt dolgozni, az egy ilyen színészi mesterkurzus. Tehát, hogy még mindig tud olyanokat mondani mindannyiunknak, ami fölér egy fantasztikus workshoppal. Tehát, hogy kifejezetten szakmai szempontból is nagyon élvezetes volt az eltöltött 6 hét.
Itt vagyunk az évad végén. Hogy alakult az idén ebben az évadban a munkád?
Nekem idén ez volt a katonás bemutatom, ez a bizonyos Jócakát. A korábbi szerepeimet játszottam, meg különböző zenés megmozdulásokban vettem részt. Ami még előttünk van erre az évadra, az a Csini Baba Táncdal Fesztivál, ami a Budapest Parkban volt tavaly, és a nagy sikerre való tekintettel visszahívtak bennünket idénre is. Ez május 23-án lesz. Új szereplőkkel, úgy énekes, mint színész fronton, és új dalokkal is készülünk, úgyhogy aki tavaly volt, annak is érdemes eljönni. Szóval igen, jófajta évad végt ez nekem.
Unodi Esztert hallották, aki a Katona József Színház legújabb bemutatójában, Horváth Péter Jócakát című drámájában az anyát alakítja. S láthatjuk őt május 23-án a Katona József Színház társulatával is a Csini Baba Táncdalfesztiválon a Budapest Parkban, ahol megszólalnak majd a régi nagy slágerek.
Csini baba, csini, csini baba, csini baba neves felül, csini baba szeres belül, te leszel az édes angyalom, őrző angyalom, életem legény, csini baba becézlek én, csini baba te légyen én. Nálad, kérlek rám azért, mert egy csókod ért el a fedekén. Színek, karúj ruhám, csupa-csupa tarka virág, hangod lágyom, igéz ellenem, nehéz pesti lángad is kész. Szeretem a szemed színét, de nem tudom a neved sem én. Csini baba, úgy szeretlek, és így neve. Én Csini baba, léphatod a nyét. Színes karton ruhány, csupa-csupa tarka virág, hangod lányan íz ellen, nehéz pesti lányon is kész. Csini baba, lecézlek én, Csini baba, te légyen jön. De haragú, kérlek rám azért, mert egy csókod ért el a medekén. Színes karton ruhán, csupa-csupa tarka virág, hangod lányan igéz ellen áll, nehéz pesti lány vagy és kép. Szeretem a szemed, szeretlek, én Csini nevezlek, én Csini baba, légy hát az a Csini, légy hát az a Csini, légy hát az enyém.
Május 24-én az MVM Domban lesz látható a Lord of the Dance, minden idők legsikeresebb táncprodukciója. A Michael Flatley által koreografált előadás most egy európai turné keretében érkezik hozzánk. A produkció az 1996-os bemutató óta többször bejárta már az egész világot. Több mint 60 országban, több mint 1000 helyszínen, több mint 60 millió ember látta. Michael Flatley így nyilatkozott az előadásról. Hihetetlen érzés, hogy a Lord of the Dance újra és újra elvarázsolja a közönséget. Éppen ezért nagy öröm számomra, hogy 2024-ben Európa több országába is elviszük ezt az ikonikus előadást. Ez egy csodálatos utazás lesz, csodálatos élményt adhatunk a nézőknek. A produkcióban új koreográfiákat és új kosztümöket láthatnak, melyeket a speciális látványeffektek tesznek egészé. Az a célunk, hogy a közönséget ezúttal is elbűvöljük. A tánccal elmesélt történetet, a lendülettel teli sót különösképpen az ír tánc és muzsika szerelmesei fogják élvezni. Kedvcsinálóként most a merítés végén is jöjjön egy kis ír muzsika. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a